Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket, ami megváltó Istenünkhöz, szólítsuk meg és kérjünk áldást az ő igéjére. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te szavad által megalkottad a világ mindenséget. A te szavad által, Uram, megváltottál bennünket, mert testé lett az ige. És a te szavadat kibocsátod most is újból. És akarod, hogy ez a szó most is teremtő erővel, megváltó erővel hasson át. Nem az egész világon, nem a sziklák között és nem a mezőkön, hanem ami szívünkbe végezze el üdvös és erőteljes munkáját. Add ezt az erőt, kérlek, a gyenge, erőtlen emberi szónak, a te mennyei erődet, lelked erejét, Uram, hogy komolyan tudjuk venni, amit komolyan kell, és félre tudjuk tenni mindazt, ami másodlagos, sokadlagos, amivel egyáltalán nem kell most foglalkozzunk. Kérünk téged, hogy segíts nekünk tiszta szívvel hallgatni drága, megváltó, igaz beszédedet a te fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Lukács evangélium a 10. fejezetének 25. versétől a 28. verséig terjedő szakaszból, tehát Lukács evangélium a 10. fejezetének 25. versétől a 28. verséig terjedő ige így szól hozzánk. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Az így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes értelmeddel, és fele barátodat, mint magadat. Ő pedig azt mondta neki: helyesen feleltél, ezt cselekedd és élsz. Foglaljunk helyet. Tegnap előtt, amikor kezdődött ez az esti sorozat, az első alkalommal az volt Isten üzenete a számunkra, hogy a teremtő szeretet, hogyan nyilvánul meg Isten szívéből a teremtő szeretet. Tegnap este volt szó a megváltó szeretetről. Ma arról szeretnék szólni, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, aztán, hogy szeresd fele barátodat, ez lenne holnap. Már ma meg kell, hogy említsem, mert a kettő elválaszthatatlan, mint ahogy az Úr Jézus is itt a felolvasott igében együtt említi, de holnap szeretném ezt a második felét bővebben kifejteni, és a záró alkalommal pénteken lesz szó a határtalan szeretet határairól. Nézzük tehát, hogy mit üzen Isten nekünk az ő szeretetével kapcsolatban. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Egy törvénytudó nem tiszta szándékkal, hanem megkísértve az Urat, kérdezi meg, amit megkérdezett. Jézus többször próbára tették, különféle furcsa kérdésekkel. Próbálták megfogni őt, kikezdeni vele. Hát, ha rossz választ ad, hát, ha nem tud válaszolni. Az Úr Jézus azonban nagyon tiszta szándékkal felel erre a tisztátalan szándékú kérdésre. És nagyon érdekes, figyeljétek, amit az Úr Jézus mond. Lehet, akik ismerik közülünk az Urat, és megkérdezné tőlük valaki, mit kell tegyek azért, hogy üdvözüljek, azt válaszolnátok, hogy semmit. Az Úr Jézustól megkérdezik ezt a kérdést. Mit tegyek azért, hogy üdvözüljek? Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy semmit. Valamit tenned kell. Pontosan azért vagy itt ma este is. Mert az üdvösségedért tehetsz valamit. Aki nem tesz semmit az üdvösségeért, az otthon csücsül, nem adta át a szívét az Úr Jézusnak soha, otthon csücsült máskor is, amikor Isten igéje szólt és hívta, és szépen megy a pokolba. Aki nem tesz semmit az ő üdvösségéért, az elkárhozik. Valamit tenni kell. A kérdés nem az, hogy kell-e vagy nem kell-e. A kérdés az, hogy mit. És erre a nagyon komoly, égető, fontos, örök életbe vágó kérdésre keressük mi ma este is a választ. Mit kell tenni azért, hogy te üdvözüljél? Az Úr Jézus azt feleli először is erre, szeresd az Urat, a te Istenedet. Annál szeretnék megállni, annál a kijelentésnél, annál a nagyon-nagyon rövid szónál, ami minél rövidebb, annál nagyobb jelentőségű és fontosságú, és amit nagyon szeretnek még a hívők is valahogy elhallgatni, félretenni. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Ki az az Isten, akit szeretned kell? Ki a számodra, és ki a világ számára? Az Úr Jézus, aki mindent pontosan tudott és jól ismert, úgy nevezte meg ezt az Istent, és Isten úgy nevezi meg az Úr Jézust, és mi magunk is mondjuk a szánkkal, hogy Úr, mint a leghatalmasabb, a legfenségesebb, a legcsodálatosabb, a legtiszteletre méltóbb, és a leghatalmasabb Urat. Régen, amikor elhangzottak ezek a szavak, vagy akárcsak 100 évvel ezelőtti társadalmunkban voltak urak, szolgák, jobbágyok, zsellérek, az előkelőeket úgy összefoglaló néven uraknak nevezték. Amikor arról volt szó, hogy Úr Jézus, Úristen, akkor azért tudták az emberek, hogy miről van szó. Ma már nincsenek ilyen megkülönböztetések, legalábbis a hétköznapi nyelvben nem, hát tudjuk, hogy vannak azért előkelőbb, vagy nagyobb hatású emberek, vagy gazdagabbak, meg vannak egyszerűbb emberek, de mégsem nevezzük őket úrnak. Annál inkább figyelemre méltó és szembe szökő ez a megszólítás, hogy Úr, szeresd az Urat! Tudjátok, miért fontos ez? Mert sokszor nekünk úgy kell Jézus, mint szolga. Nagyon sokszor úgy kell Jézus, mint szolga. Mint ahogy a leprás betegek, amikor találkoztak Jézussal, és meggyógyította őket, egy kiváló szolgálatot tett a 10 leprás betegnek Jézus. Hát ilyet nem tudott volna egyetlen orvos sem. A legszeretőbb anyai szív, a legodaadóbb gyermeki segítség nem tudta volna elérni, hogy meggyógyuljanak. Hát ez egy óriási nagy csoda volt, nagy-nagy fordulat az életükben. Mit csináltak ezek az emberek? A 10-ből 9 fogta az egészségét, zsebrevágta, hazamentek a szeretteikhez, átölelték őket, és azt mondták, meggyógyultunk, egészségesek vagyunk. Jött valami vándor prédikától, úgy hívják, hogy Jézus. Hát ez egy nagyon csodálatos ember, ez ilyet tudott csinálni. Igazából nagyon-nagyon jó, hogy végre hazatérhettem. Drága édesapám, drága férjem, drága szüleim, hát ölellek, csókollak benneteket. Az egyiknek azonban eszébe jutott, hogy visszamenjen. És nem csak annyi, hogy megköszönje. Nem, itt nem udvariasságról van szó. Egy a 10-ből leborult, és imádta őt. Leborult, és imádta őt. Azt mondta neki, te megigazulva mész haza, a te hited megtartott téged. De azok csak meggyógyultak a betegségből. Tudjátok, nagyon sokaknak kell az, amit Jézus ad, de nem kell Jézus. Egyszer szolgáltam egy helyen, egy gyülekezetben, egy nagyon kedves asszony odajött hozzám, egy általa kézzel hímzett, nagyon gyönyörű könyvjelzőt adott nekem ajándékba, az Isten tisztelet után. Tegye el, tiszteletes úr, ezt magának tettem félre. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Odalépett mellém, miután elbúcsúztam ettől az asszonytól, odalépett mellém ennek az asszonynak a már felnőtt fia. Odasukta a fülembe, édesanyám, mindent odaadna Jézusnak, csak a szívét nem. Olyan keserűen mondta, értettem, hogy miről beszélt. Láttam, hogy nem azért mondja, mert haragszik az ő anyukájára. Nem azért mondja, mert valami családi feszültség van otthon, és azt ő most kiábrázolta felém is. Hanem azért mondta, mert látta azt, hogy az édesanyja olyan sokat teszi Jézusért, csak még nem tette az életében úrrá és királlyá. És Isten azt akarja, hogy az ő fiát úrrá és Krisztussá tegyük az életünkben. És ne csak az ő ajándékait fogadjuk el, ne csak a megváltásunkat fogadjuk el. Nekünk kell a megváltás, nekünk kell a lelki békesség. És ezért készek vagyunk Jézushoz közeledni, és valahogy kicsikarni belőle ezt a békességet, és ezt a bűnbocsánatot, és ezt a megváltást. De már nem akarjuk úrként imádni őt, tisztelni őt, odaadni teljes magunkat ő neki, mint urunknak. A megtérés az egy nagyon csodálatos dolog, de nem csupán arról szól, hogy eltöröltettek a te vétkeid, hanem arról is szól, hogy mától fogva nekem Jézus Krisztus parancsol. És én mától fogva nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómé Jézus Krisztusé, hogy a hitvallásunkban is tanuljuk. Lemondtam a magamról való jogról. Most már nem ott tanulok, ahol én akarok, hanem ahol ő kijelöli nekem a helyet. Nem ott lakok, ahol én akarok, hanem ahol ő kijelöli nekem a helyet. Nem úgy házasodok, ahogy én akarok, hanem azzal házasodok, akit ő kijelöl a számomra. Egyszerűen joga van beleavatkozni az életembe. Nagyon szeretem az ébredéseknek a történetét. Régieket, újabbakat, élőket, tanúkat meghallgatni, akik átéltek ébredést. És hallottam egy ilyen furcsa kifejezést felébredt emberektől, megtért emberektől, hogy az alaposan megtért. Na mondom, lehet nem alaposan megtérni, hát hogy van ez a megtérés? Van alapos megtérés, meg van nem alapos megtérés? Aztán rájöttem, hogy azokról beszéltek ők, csak talán nem tudták ezt így kifejteni, vagy ez a szó rövidebbre fogta a jelentés tartalmat, hogy alaposan megtért, akik nem csak a kegyelmet, nem csak a bűnbocsánatot fogadták el Jézus Krisztustól, hanem Jézus Krisztust magát fogadták el, és királlyá koronázták. Amikor a pünkösdi prédikációban Péter beszél az Úr Jézusról, akkor ezt mondja Cselekedetek 2.36-ban, bizonyosan tudja meg azért Izrael egész háza, hogy úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Drága barátom, pontosan ezt kell te is csináld Jézussal. Úrrá kell tedd az életedben, és Krisztussá kell tedd az életedben. A megváltást is el kell tőle fogad, és meg kell vald a bűneidet, és a lelki békességedet tőle megkapod, de úrrá is kell tegyed. És úgy szólítsd meg, Úr Jézus, Úr Jézus Krisztus, aki nem csak, nem csupán a világ mindenség felett uralkodik, mert sokan elintézik azzal, ha uralkodjon csak a világ mindenség felett, csak engem hagyjon békén, ne hagyjon békén. Hanem legyen az én uram, legyen az én parancsolom. Kell minden, amit Jézus ad, de Jézus nem kell. Szeresd az urat, a te Istenedet. Van egy nagyon érdekes epizód Fekete Istvánnak a Zsellérek című regényében, amikor elmegy a barátjához a főszereplő, a szegény parasztfiú, a gazdag barátjához karácsonykor ellátogat, és a gazdag szülők ajándékoznak neki nagyon szép könyveket, és aztán, amikor már hazaindul az anyukájához, apuka kint van a fronton az első világháborúban, akkor még utána megy a gazda, a tulajdonos, a barátnak, a gazdag barátnak, a gazdag apukája, tisztartó, és ad ennek a kis szegény paraszt fiúnak egy 100 koronás bankjegyet. Hát ez a fiú nagyon rösteli magát, hát ekkora nagy pénz ő. Nem is tudott hova lenni, úgyhogy mikor az anyukája megkérdezi, hogy na, aztán kaptál-e valamit, kisfiam? Először nem is Mary tudja bevallani, hogy kapott még egy 100 koronást is, úgyhogy annyit mondott, hogy hát egy szép könyveket kaptam. És az anyuka csak semmit mondóan annyit mond, hogy adtak volna inkább pénzt. Majd az anyukája elmegy az éjféli misére. Kis parasztfiú otthon marad, kiteszi a könyveket a lámpa mellé, és megvárja az édesanyját, és ráteszi a könyvekre a 100 koronást. Jön haza az anyuka, egyből észreveszi a lámpafénynél a 100 koronást, és azt mondja, hát ez a pénz honnan van, kisfiam? Édesanyám benne volt a könyvben. Benne volt a könyvben. Nekünk olyan sok minden kellene, ami számunkra értékes, de Krisztusra csak legyintünk. Nem lehetne ez Krisztus nélkül. De Isten Krisztusban akar bennünket megajándékozni minden lelki áldással, és minden földi áldással. És amire neked szükséged van, a te testednek és a te lelkednek, a te házasságodnak, a te családodnak, a te gyülekezetednek, a te városodnak, a társadalomnak, minden Jézus Krisztusban van benne. És amikor uraddá lesz Jézus Krisztus, akkor az ő szolgálata nem azt jelenti, hogy ütni, vágni fog téged az ő korbácsával, és valami rettenetes, félelmetes úr ő, hanem azt jelenti, hogy beenged téged az ő kincsestárába, beenged téged az ő éléstárába, beenged téged az ő közösségébe, az ő kedves társaságába, hogy együtt élhetsz, együtt lakhatsz a te uraddal. Ő nagyon jó úr, védelmező úr, megváltó úr. Tedd ma a te életednek urává Jézus Krisztust. Ne valamit várjál tőle, hanem őt várd. Szeresd az urat, a te Istenedet. Méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Ezt mondja a Jelenések 5.12. Méltó arra Jézus Krisztus, hogy ma este úrrá tedd a te életedben, és Krisztussá tedd a te életedben. Méltó rá. Említettem az első este, hogy Isten maga szeretet, ez volt az alapigénk is, ez a szeretet ott forrongott, önmagába volt, és ez a szeretet ki akart valahogy törni, meg akart mutatkozni ez a szeretet. Nem érezte jól magában egyedül magát, ahogy az Isten képére teremtett embernek nem jó egyedül, azért nem volt jó egyedül, mert olyan volt, mint Isten, Istennek sem jó egyedül, társat keresett magának, ez a szeretet ki akart belőle ömleni. Amikor te szívedben felébred Isten iránti szeretet, pontosan ugyanez a helyzet. Az a szeretet, ami ott van benned Isten irányába, az ki akar törni, az meg akar valahogy nyilvánulni. Az nem magánügy a hit. Sokan mondják, hogy ez egy magánügy. Hát ez teljes mértékben lehetetlen. Amikor te megtérsz, az onnantól kezdve nem egy magánügy. Árad ki az ajkadon, árad a cselekedeteidből, árad a te jellemedből az, hogy te Jézus Krisztusé vagy, ki akar törni. Az első, ahogyan kitör belőlünk az Isten iránti szeretet, az az, amiket nem teszünk meg. Amiket nem teszünk meg. Mert szeretjük az Urat, a mi Istenünket. Eddig hitetlen életemben megtettem bizonyos dolgokat, amiket Isten igéje bűnnek ítél. Isten lelke megítél bennem, és azt mondja, hogy helytelen dolog. Tudjátok, amikor én megtértem, akkor Isten felemelő szeretetét tapasztaltam meg. Úgy éreztem, hogy ő magához emel és megajándékoz valamivel. Én nem úgy tértem meg, mint talán a legtöbben, hogy a bűneim rám szakadtak, és zokogtam felette, és nyomasztott engem a bűneimnek a súlya, hanem én azt éreztem, hogy Isten kegyelme engem felemel, megerősít. Én nem voltam egy nagy ember, nem voltam egy híres ember, én egy egyszerű ember voltam, engem sokat gyötörtek az osztálytársaim, én egy ilyen kis elveszett valaki voltam, hát nem voltam egy híres a lányok körébe se, a fiúk körébe se, és nagyon nagy vigasztalás volt nekem Isten felemelő szeretete. És örömmel követtem az én drága Jézusomat egy darabig. És aztán szólt az Úr, tedd rendbe az életedben ezt, ez egy helytelen dolog. Tedd azt is rendbe. Eddig jártál a blúzkocsmába, ne menjél többet a blúzkocsmába. Elmentem a mennyasszonyommal a blúzkocsmába, már meg voltunk térve, de mi nem tudtuk, hogy nem jó oda menni. Hát nem mondta senki. Nem voltak ilyen jó ige hirdetések, vagy ilyen jó testvérek mellettem, akik mondják, hogy oda nem szabad menni. Nem tudtuk. Bementünk a blúzkocsmába, úgyhogy a szívünkben ott volt az Úr Jézus. Jövünk kifele éjszaka, egymásra nézünk a mennyasszonyommal, mondom neki, de én már nem akarok többet a blúzkocsmába jönni. Azt mondja, pontosan ugyanezt akartam mondani. Na, én azóta nem voltam a blúzkocsmába, nem tudom, van-e még Békés Csabán blúzkocsma, de akkor még volt, többet nem mentem. Mert Isten kimunkálta bennem, mert szerettem őt, és úgy éreztem, pedig nem tanították, de a szívem megérezte, ez összeegyeztethetetlen ez a kettő dolog. Amikor én szeretem Jézust, akkor kijönnek belőlem olyan dolgok, hogy nem teszek meg bizonyos cselekedeteket, bizonyos bűnöket. Nézzétek csak meg egyszer figyelmesen a 10 parancsolatot, talán össze is tudnánk szedni hamarosan, de most nem ez a lényeg. A 10-ből 2 beszél arról, hogy mit csinálj. 2. Megemlékezzél a nyugodalom napról, tiszteld apádat és anyádat. A többi 8 arról szól, hogy mit ne csináljál. Mit ne csináljál? És tudjátok, nagyon jól közelítik meg ezt a kérdést, ami zsidó féltestvéreink, már most így fogalmazok, mert Isten népe, de még nem úgy, hogy mi vagyunk Isten népe, de ők hamarabb voltak Isten népe, mint mi, meg majd lesznek is még úgy, mint mi is, de ezek a mi zsidó féltestvéreink nem úgy mondják, hogy 10 parancsolat, nekik nincs 10 parancsolat, 10 íge. 10 íge. És ez azért van így, mert a 10 parancsolat nem 10 parancsolat. 10 kijelentés. A héber nyelvben nem felszólító módban van. Kijelentő módban van. Nem ölsz. Így megállapítja. Ha te az enyém vagy, ha te szeretsz engem, akkor te nem lopsz, nem paráználkodsz, nem teszel hamis tanúbizonyságot. A hívő embernek a természet rajza a 10 íge. Nem teszed ezeket a dolgokat azért, mert engem szeretsz. És nem fogod tenni ezeket a bűnöket, amelyek előttem gyűlöletesek. És hogyha mégis teszed, akkor azért van, mert nem szereted úgy a te megváltódat, úgy a te uradat, úgy a te Istenedet, ahogy kell. Egyszer egy nagyon kedves testvér jött oda hozzám, nagyon-nagyon megalázta magát, ki volt borulva, de rájött, hogy a kiborulásnál sokkal jobb a leborulás. Ezt tudom mindenkinek ajánlani. Mielőtt kiborulsz, előtte borulj le. Vagy ha már kiborultál, akkor legalább utána borulj le, és akkor megoldódnak a dolgok. Ez a testvér jött és bűnt vallott nekem. Elmondta, hogy mi az ő gyenge pontja az életének. Mennyire nem tud ellenállni bizonyos természetű kísértéseknek, nehézségeknek. És ez megrontja az ő hívő életét, és ő gyenge, és Lajos testvér, harcolj velem, és imádkozz értem, és szedjük össze magunkat, és én most ezt elmondtam neked becsületesen, és kérlek, hogy állj mellém, és könyörögjünk azért, hogy ellen tudjak állni a bűnnek. Mondom, én nem könyörgök ezért. Nem segítesz nekem, dehogy nem segítek. Hát még többet tudok neked segíteni, mint te gondolnál. De te nem a bűnnel szembe kell harcolj. Hát úgy elképett, még jobban elcsodálkozott, mint most közületek a legtöbben. Hát, hogy mit kell akkor csinálnom, ha nem a bűn ellen kell harcolnom? Hát úgy érzem, hogy ez rontja meg az életemet. Mondom, nem az a baja a te életednek, hogy a bűn ellen nem harcolsz eléggé, hanem Krisztusért nem harcolsz eléggé. Nem szereted eléggé az Urat. És hogyha nem szereted eléggé az Urat, valamit szeretned kell, a lélek nincs meg szeretet nélkül, majd szeretni fogja a sört, meg a bort, meg majd minden egyéb dolgokat. Mondom, én azért tudok érted imádkozni, hogy te szeressed nagyon az Úr Jézust, és akkor ezek eszedbe se fognak jutni. Akkor te nem fogod ezeket a dolgokat csinálni. Most én megparancsolhatom neked, többé ne csinálj ilyen dolgokat, te magadnak megparancsolhatod, Mózes is megparancsolhatja neked, Isten is megparancsolhatja neked, de nincs a szívedben Isten iránti emésztő, égő, odaadó szeretet, akkor te nem fogsz tudni ellenállni ezeknek a dolgoknak. Szeresd az Urat. Azért imádkozom, hogy szeresd az Urat. Azt olvassuk az 1 Mózes 29.20-ban Jákobról. Hét esztendei szolgált Ráhelért, és az csak néhány napnak tűnt neki. Miért tűnt neki néhány napnak? De jó, hogy leírta ezt az ige, mert annyira szerette őt. Annyira szerette Jákob Ráhelt, hogy az a hét esztendő, amit szolgált érte, csak hét napnak tűnt neki. Amikor szeretsz, más az idő érzék. Amikor szeretsz, máshogy érzed a terhet. Miért van az, hogy az egyházi szeretet intézmények, és most mindegy, hogy milyen egyházi tulajdonképpen, vagy majdnem mindegy, sokkal hatékonyabban tudnak végezni mindenféle karitatív munkát, különösen amikor árvákról kell gondot viselni, vagy különösen amikor maga tehetetlen idősekről. Én, ahogy eddig hallottam, mert magam nem igen végzek ilyen munkát, én úgy gondolom elég nekem, akiket Isten az én családomban rám bízott, de hogy hallom a testvérek beszámolóit, meg másoknak a szolgálatát, az a legnehezebb az elesett idősekről gondot viselni. A lelki, értelmi leépülésük mellett, nem a hitbeliről beszélek, hanem az értelmi leépülésük mellett, nagyon erős testi leépülés. És akik végzik ezt a karitatív szolgálatot, általában apácák, vagy nővérkék, vagy diakónisszák, mindig jobban csinálják, mint a világ. Mindig jobban csinálják. Miért? Mert szeretik az Urat, az ő Istenüket. Teréz anyáról hallottam nemrég, nem azért, mert szenté avatták, mert ez nekem nem sokat jelent. Ismerek ilyen jó pár szentet, akit nem avattak hozzá, mégis az, mert a szentek a Krisztusban teremnek, és nem a Vatikánban. De azért tetszett, amit mondott ez az elmés asszony, amikor egy nagyon csúnya sebet ápolt, és meglátogatta őt valahonnan nyugatról egy riporter nő, és eltöltött vele egy pár napot, végig nézte, hogyan azt a elég rossz szagú, csúnya kinézetű sebet az a Teréz anya bekötözi, és azt elfordult, így egy kicsit felkavarodt a gyomra ennek a riporternőnek, és azt mondta ott, hogy hát ezt én 10 000 dollárért se csinálnám. Azt mondta Teréz anya, hát annyiért én se. Annyiért én se. Hogy lehet az, hogy valaki minden vagyonáról lemond, szétosztja a szegények között, nem csak a bibliai időkben, napjainkban is, én ismerek ilyen embereket, és elmennek az otthonukról távol missziózni. Miért lehet az, hogy valaki betegeket fogad magához és ápolja őket? Miért lehet az, hogy valaki tizedet fizet? Miért lehet az, hogy valaki gyermekeket fogad? Miért lehet az, hogy valaki olyan áldozatokat tesz, ami miatt őrültnek nevezik? Utazik, gyötri magát, ahelyett, hogy abból élne, amire áldozza az idejét, még ráfizet. Onnan lehet, hogy szereti az Úr Jézust. Szereti az Úr Jézust. Hét esztendeig szolgált Ráhelért, és az csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Így érthető az, amit János ír az első levele 5. rész 3. versében, mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatait pedig nem nehezek. Milyen érdekes testvérek, nem nehezek az ő parancsolatai. Hogy lehet az, hogy nem nehezek? Hogy lehet az, hogy Jézus azt mondja, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges? Hogy lehet ez? Úgy lehet, hogy nagyon szeretem őt. Úgy lehet, hogy nagyon szeretem őt. Mikor fiatalok szerelmesek egymásba, nagyon sokat megtesznek egymásért, különösen a fiúk a lányokért. Hát egy idősödő kolléganőm elmondta nekem, hogy a férje, amikor jött hozzá udvarolni a szomszéd településről, ami 15 kilométerre volt, hát nem érte el a buszt, vagy nem volt az a járat, amit meghirdettek, és már csak nézi az óráját, hát ez már nem fog jönni, az udvarlón nem érkezik meg. Átjött gyalog. Kezében egy szál virágban, jó pár óra késéssel megérkezett, hogy aztán hogy megy haza, hát haza megy gyalog, azt is megoldotta valahogy, az éjszaka kellős közepén. Ilyen férjem van. Hát nem akartam visszakérdezni, hogy és így most ilyen 30 évi házasság után mi a helyzet? Azt hiszem, egy kicsit nehezebben menne. Legalább a mi drága férfi barátunk kikukucskálna, és azt mondaná, hát most így novemberben nem gyalogolnék, érted? Talán majd júliusba, meg ha majd lesz egy kötött sapkám, meg egy kicsit jobb bakkancsom. Szóval nem úgy megy már, igaz? De amikor hajtja azt a fiatalt, a szeretet, a szerelem, hát akkor a csillagokat lehozza az égről. Lehet így szeretni Jézust? Lehet így szeretni Jézust? Ó, testvérek, hadd mondjam el erről az én véleményemet, meggyőződésemet. Hát jó kis sarkos megfogalmazás lesz, erőteljes megfogalmazás lesz, de én úgy látom a Szentírásból, hogy ezt máshogy nem lehet megfogalmazni. Sokan mondják azt, és sokat hallom, és örülök, amikor ezt hallom, hogy nekem az első helyen van Jézus az életemben. És azután majd a második helyen van a családom, a harmadik helyen van a szolgálatom, a negyedik helyen a munkahelyem. Én ezt nem így látom. Az én életemben Jézus nem az első, hanem az egyetlen. Egyetlen. És Jézus Krisztuson kívül az életemben nincs semmi más. És nem akarom, hogy legyen bármi és bárki más. És ha van feleségem, akit szeretek, akkor Krisztusban van feleségem. És ha van családom, akiket szeretek, akkor Krisztusban van családom. És ha van szolgálatom, amit szeretek, akkor Krisztusban van szolgálatom. És ha van fizetésem, amit szeretek, akkor Krisztusban van fizetésem. Jézus Krisztus nem az első. Testvérek, én nem tudnám azt, hogy én az ezüstérmet valaki másnak adjam, mint Jézusnak. Vagy a bronzérmet valaki másnak adjam. Az a jó, ha egy hívő ember életében az alfa és az omega Jézus Krisztus. Az első és az utolsó Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus tölt be mindent. És hogy ott volt az a 100 koronás abban a könyvben, amiről mondta a Zsellérek regény főhőse, hogy benne volt a könyvben édesapám, édesanyám, hát úgy akarom én megkapni mindazt Krisztusban és Krisztussal együtt, amit ő nekem elkészített, és amit nem készített el a számomra, arra semmi szükségem nincsen. Nem kell. Hát persze az, amit mondok, egy hit harcnak az eredménye, nem sima ügy az én életemben sem, de hát éppen erre a hitharcra akarlak benneteket buzdítani. Tegnap említettem a hold példázatát, hogy a hold nem magától fénylik, világít, hanem azért, mert a nap rásüt. És mi csak azt látjuk, ahogy a nap a holdat süti. És a nap fényét veri a mi szemünkbe a hold. Nincs saját fénye. Ó, drága barátaim, amikor arról beszélek, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hogy ő legyen a te Urad, a te Királyod, a te parancsolód, hogy ne tegyél meg bizonyos dolgokat, vagy tegyél meg, majd hamarosan rátérek egy területre, tegyél meg bizonyos dolgokat, akkor nem arról van szó, hogy ezt valahogy ki kell magadból passzírozni. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ezt a szeretetet valahogy ki kell neked dolgoznod a te szívedben, mert te nem tudod szeretni az Istent. Az Isten szeretetünk, a Krisztus szeretetünk egészen más helyről táplálkozik. Bele kell állni Isten szeretetének a fényébe. És az a szeretet tovább fog belőled ragyogni. A hold nem erőlködik, hogy világítson, nincs olyan energia mezője, se a gyomrában, sem a felszínén, ami fényeket bocsátana ki, nem tud a hold melegíteni, nem tud a hold világítani önmagában egy élettelen, egy kihűlt bolygó. A nap világítja meg. A nap melegét sugározza vissza. Tudjátok, oda kell álljunk, és oda kell álljál Jézus Krisztus szeretetének a sugarába, és hagynod kell, hogy ontsa rád a fényét, a melegét. És te átmelegszel. Ahogy Mózesről mondtam tegnap, hogy sugázott az arca Isten jelenlétében, nem tett azért Mózes semmit, csak ott volt Istennek a közelében. Hadd vetődjenek rád Isten szeretetének a sugarai. És magától jönnek a dolgok. Ahogy mondtam annak a testvéremnek, hogy ne a bűn ellen harcolj, mert esélytelen vagy. Csak a kis ujját megmozdítja a bűn, te már elvágódtál. Harcolj Krisztusért, harcolj az Istennel való kapcsolatodért. És nem fogod tenni majd teljes természetességgel a bűnt. És vannak olyan dolgok, amiket pedig elkezdünk cselekedni. Van, amit tenni akarunk, hogyha szeretjük az Úr Jézust. Valamit nem akarunk többet tenni, és valamit tenni akarunk, amikor szeretjük az Úr Jézust. Bennünk van a mi szeretetünk kifejezésének a készsége. Valahogy ki akarom fejezni, hogy szeretlek. Valahogy meg akarom mutatni, hogy én előttem te úr vagy, király vagy, nagyon kedves vagy. Hogyan kedveskedhetnék neked? Nem mindegy, hogy hogyan kedveskedünk az Úr Jézusnak. Azt olvassuk az Efezus 2:10-ben, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Elkészítette Isten a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Nem mi kell kitaláljuk, hogy mit tegyünk az Úr Jézusért, hanem meg kell keressük, hogy ő mit készített el a számunkra. Mi az a szolgálat? Mi az a kegyelmi ajándék? Mi az a napi cselekedet, amit ő elkészített, hogy tegyél meg? Ha szereted az Úr Jézus, hogyha beleálltál az ő szeretetének a fényébe, akkor benned ott lesz az, hogy szeretném ma megtalálni, hogy mit készített el nekem. Néha furcsa dolgokat kér az Úr, és néha egészen hétköznapi dolgokat. Az egyik legközelebbi barátomnál 15 gyermek van. Pár évvel idősebb csak nálam, de hát őket az Úr jobban megáldotta, mint minket a 11-jel. És van egy nagyon kedves bizonyságtétele, amely az én szívembe belevéste Isten, ahogy ő elmondta. Egy munkásnap után hazament, hogy kipihenje magát, és a másnap tudjon kipihenten felébredni és helytállni az ő munkahelyén. Ezért korán lefeküdt, de hamarosan este az egyik gyermek felsírt, beteg volt, hányt, lázas lett, a két szülő kipattant az ágyból, rendbe tették ezt a kis gyermeket, eltakarították a csúfságokat, ágyneműt cseréltek, pizsamát cseréltek, megnyugtatták, álomba simogatták, lefeküdtek aludni. 5 perc múlva a másik csinálta ugyanezt. Még nem is végeztek a másodikkal, a harmadik már megint. Összerondította az ágyát, önmagát, sírt, kicsik voltak. Így ment egész éjjel. Az én barátom magában elkezdett dohogni. Uram, hát most miért csinálod ezt? Hát miért nem fékezed meg ezt a gonoszt, ezt a betegséget? Hát miért nem szabsz gátat neki? Hát én olyan fáradt leszek holnap. Így is olyan fáradtan jöttem haza. Mi lesz velem a munkahelyen? Hogy fogok én majd helyt állni? Na tiszta ideg volt. És akkor egyszer ráhult egy ilyen békés kijelentése Istennek. Azt mondta neki az Úr, az ilyen áldozatokban gyönyörködöm. Nem a szószéken állt az én barátom. Nem valami nagy misszióba vágta bele a fejszéjét. Nem valami híres cikket írt, hogy a neve ismerős legyen, vagy könyvet. Nem valami nagy-nagy dolgot tett, hogy majd az interneten, meg a Facebookon mindenki ezt nézze, meg ossza meg. Csak a gyerekei hányadékát mosta fel. És Isten azt mondta, kedves vagy nekem. Kedves vagy előttem. Isten nem vár nagy dolgokat, tudjátok. Én nagyon sokszor elmondom ezt, és teljes mértékben meg vagyok győződve, mikor felmegyünk a mennybe, és meglátjuk Jézus jobbján és balján kiül. Ott nem Jakab és János lesz. Egy öreg néni lesz, meg egy kisfiú. Az öreg néni lehet, hogy Piroska néninek hívják, vagy lehet, hogy Rózsika néninek. A kisfiút lehet, hogy Jancsinak, lehet, hogy Péternek. És azt fogjuk mondani, kik ezek, Uram? Azt mondja, az én kedveseim, akik nekem szolgáltak, akik abban a jó cselekedetben jártak, amit elkészített nekik az én mennyei atyám, mind megtalálták napról napra. Ezek gyerekeket tettek tisztába, időseket látogattak, és a két fillérjüket is bedobták mindig a persejbe. Ezekben gyönyörködöm. Hát, Uram, ezeket nem ismerjük. Hát, akiket jól ismertek, azok ott hátul ülnek, ha akartok velük találkozni, hát menjetek egy kicsit hátrébb. Értitek, amikor szeretjük Jézust, akkor nem vagyunk megijedve, ha kicsi dolgokat kell érte tennünk, vagy szennyes dolgokat kell érte tennünk. És attól se legyetek megijedve, ha nagy dolgokat kell érte tenni. Ne legyünk attól megijedve. Sokáig rösteltem magam, mit keresek én a szószéken, nálam 100 kiválóbb ember van, és néha olyan esetlennek érzem magam, és azt szoktam mondani, Uram, ha te engem odaállítasz az egész világ elé, én akkor is elmondom, úgy, ahogy én tudom, az evangéliumot, a Krisztusról szóló örömüzenetet, a keresztnek a titkát, amennyit rám bíztál, fogom vállalni, éretted. Ha lehozod a szószékről, akkor lent fogok munkálkodni. És én is tettem gyerekeket tisztába, és mostan fel a gyerekek gyomortartalmát, és mindenféle egyéb dolgot cselekszem, amikor annak van itt az ideje. Ha annak van itt az ideje, akkor pedig vállalom, amit rám bíz, ha kell, akkor nyilvánosan. Ne azt nézzétek, hogy kicsi vagy nagy dolog az, hanem hogy el van-e készítve Istentől. És hadd szóljak még arról, ami igazán a holnapi nap témája, és akkor szeretném ezt részletesebben kifejteni, de az Úr Jézus olyan szépen összekapcsolta azt, ami Mózes törvényében egészen máshol található, mert ez egy idézet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez két ószövetségi idézet, mind a kettő Mózes törvényében van, csak Jézus összeollózza, egymás mellé állítja, és összehegeszti. Elválaszthatatlan. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Nézzük csak, mit mond az Úr Jézus a János 21.15-től. János evangéliuma 21.15. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő azt mondta, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Szeretlek téged, Uram. Úrnak vallja Jézust, és megvallja, hogy szeretlek téged. Ki mondja, hogy szeretlek? Én szeretek hangosan imádkozni. Ha az autómban vagyok, akkor igen hangosan imádkozom. Mert otthon azért felzavarom a családot azzal. De ha nem is hangosan, vagy nem is kiáltva, kimondani a szavakat. Szeretek úgy imádkozni magányos, egyedüli imádságomban is, hogy megszólítom a hangommal Istent, és nem csak a gondolataimmal. És én úgy tapasztaltam, ez az én személyes tapasztalatom, két dolgot szinte kötelező érvénnyel érzek, hogy ki kell mondjam. Az egyik a bűneimet. Elmondom néven nevezve, nem szépítgetve, kimondom, ezt tettem ellened, Uram, ebben elbuktam, ebben vétkeztem, bocsáss meg nekem, kérlek, kimondom a bűneimet. Valljátok meg a bűneiteket. Egymásnak is lehet, embereknek, de az Úrnak is. És van egy másik imádság, amit szeretek a számmal kimondani. Szeretlek. Minden nap elmondom Jézusnak. Te tudod, hogy szeretlek? Gyenge vagyok sokszor. Méltatlan vagyok sokszor. Nem úgy megy a hívő élet, ahogy én elképzeltem. Nem minden napom úgy telik, ahogy én azt gondoltam. De Uram, te tudod, hogy szeretlek téged ennek ellenére. Hát Péternek is volt szégyenkezni valója. És megkérdez Jézus, szeretsz engem? És egyszerűen azt mondta, szeretlek, te tudod, Uram, hogy szeretlek. Milyen nagy választ ad Jézus? Azt mondja, ő így szólt, legeltesd az én bárányaim. Majd másodszor megkérdezte, Simon Jóna fia, szeretsz engem? Ő azt válaszolta, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon Jóna fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz engem, és azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Uram, nem lehetne úgy, hogy ezekkel a koszos, ezekkel a rendetlen, beteg bárányokkal nem kéne foglalkoznom, és úgy szerethetnélek téged? Nem lehetne úgy, hogy rájuk se nézek, nem szűröm össze velük a levet, nem szívok velük egy levegőt, pásztorolni, küszködni velük. Nekem elmondta egyszer egy pásztor, hogy ő sokkal jobban szeret kecskéket pásztorolni, mint juhokat. Hát mondom, miért ez nekem furcsa? Én azt hittem, hogy a juhokat a legnagyobb boldogság pásztorolni. Jaj, azt mondja, a kecskékkel nincs semmi baj. Kiengeded a kecskét, el van. Minden megeszik, nem árt neki semmi, nem kell vigyázni rá, nem kényes állat, jól bírják a strapát, kiengedem este, beengedem őket azt akkor, egész nap el vagyok. Jaj, de azt mondja, bárányok, mind lesántulnak. A körmét kell rendbe tenni, levágni, vigyázni kell, mit teszik meg, megárt neki. Szóval a bárányokkal rengeteg probléma van. Jézus nem azt mondja, legeltesd az én kecskéimet. Szeretsz engem? Ó, Jézus, nagyon szeretlek téged. Na, látod azokat a bárányokat? Hát, látom, mi van velük. Csak nem, de igen. Menj és pásztorold őket, legeltesd őket. Ha engem szeretsz, megcsinálod velük. Rendben van, Uram. És Péter élete is ilyen, de még inkább Pálé. Mennyit baj lakodik a gyülekezettel. Úgy mennék már én a megváltóhoz. Úgy mennék már én az Úr Jézushoz. Hát nekem ez az egész, ami itt történik velem, púpa hátamra. Megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvedni. Mondja a megtérésekor az Úr Jézus Pál apostolnak. Hát Uram, akkor én inkább nem leszek hívő. Ha a te nevért szenvedni kell, akkor inkább térítsd meg a szomszédomat, vagy az ellenségemet. Mennyit baj lakodik a gyülekezettel, mennyit vesződik. Azt mondja Galatáknak, akiket ismét fájdalommal szülök meg. Olyan gonoszok lettek, ellene fordultak, becsapták, hűtlenek lettek hozzá, visszamentek a bűnbe, mint a kutya az okádékába, és Pál apostol nem adja fel, megint a szívükre beszél, ír, megy, imádkozik, küszködik, mint a barátom a gyerekeivel, Pál a gyülekezettel, és Isten pontosan ezt akarja veled. Úgy nézel rá a te családodra, úgy nézel rá a te gyülekezetedre, úgy nézel rá a körülötted levőkre, hogy ezek olyan nyomorultak. De én szeretem az Úr Jézust, hát ha te nem foglalkozol a nyomorultakkal, akkor nem szereted igazán. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és vele barátodat, mi magadat. tegyél érte. És aztán, ezt már nem olvastam, de talán tudjuk, hogy megkérdezi ez az ember, ki az én fele barátom, és elmondja az irgalmas samaritánus példázatát. Majd én fogok bajlódni egy emberrel, egy elesettel. Testvér, nézzél ki magadnak valakit. És amit Jézus tett veled, tedd meg ő vele. Mikor a környezetünkben megtért két család, elég sokszor eljöttek hozzánk. Nyári szünet volt az iskolában, és sokáig volt világos. Nem siettek haza az istentiszteleti alkalmak után, sőt, jöttek még azon kívül is, ott ragadtak nálunk. Feleségem automatikusan, magától értetődő módon készítette a vacsorát a vendég gyerekeknek, a 4 plusztányért is kitette, a mi nagy családunkat is megvacsoráztatta, az időnk, a pénzünk ott volt benne. Majd csak egyszer az egyik családfő azt mondja, Lajos, látjuk, hogy annyi mindent tesztek értünk, mivel tartozunk? Vártam ezt a kérdést. Nem azért, mert én már kiállítottam a számlát, hanem azért, hogy elmondhassam neki, testvér, azzal tartoztok, hogy amikor általatok megtérnek, akkor ti ugyanígy nyissátok ki a házatokat. És majd az a 2 család, amely általatok megy az Úr Jézushoz, nálatok otthont találjon, lelki otthont. Törjétek meg a lelki kenyeret, beszélgessetek Jézusról, mint mi, és ha lesznek gyerekeik, vagy hoznak még valakit, engedjétek be a házatokba őket, terítsétek meg az asztalt, és ne nézzétek, hogy ez hány forint, hanem örüljetek, hogy Jézus megtisztelt azzal, hogy szolgálhattok neki. Nem mindenki tisztel meg azzal az Úr Jézus, hogy megengedi, hogy szolgáljon neki. Amikor Hegedűs Lóránt volt a magyarországi egyháznak a zsinati elnöke, az a püspök, aki a legmagasabb volt, eljött Sárospatakra, amikor ott voltam teológus. Egy nagy, fekete autóval jött, és egy külön sofőrje volt neki. És nem tudta a sofőr, hogy hogy jut el a szállás helyre a teológiától. Hát Sárospatak egy kicsi város, de mégsem tudta, mert sose volt korábban. És mi ott voltunk a püspök úrnak a fogadásán, énekeltünk neki, bemutattuk a teológiát, egy csapat teológus, ünneplőbe öltözve, és akkor a püspök urat el kellett vezetni a szálláshelyre, és a püspök úr rám mutatott, és azt mondta, hogy na te kedves barátom, hogy is hívnak téged? Gyere, te megmutatod nekem, hogy hol van a szálloda. Beültem abba a szép fekete autóba. A többiek már hazamentek, átöltöztek, lepihentek, megvacsoráztak. Én még abba a fekete autóba kellett utazzak, és aztán még a város túlvégéről vissza kellett szépen gyalogolja. És nem azt mondtam, hogy ez a püspök jó kiszúrt velem, hát miért csinálja ezt velem? Hanem olyan büszke voltam. Én vezettem a püspököt oda, ahol a szálláshely volt. És a többiek, mikor megláttak, nem azt mondták, hidd nagy Balek vagy, te jól kiszúrt éget, hanem azt mondja, milyen volt az a fekete kocsi, mesélj már róla. Mondom, bőrüléses. Hát, miért engem választott? Milyen megtisztelő volt, hogy a püspök úr pontosan engem választott. Milyen megtisztelő, hogy Jézus azt mondja, hogy a gyerekednek a hányadékát takarítsd fel. Megtiszteltetés. Hogy adj egy tál ételt egy megtérő embernek. Testvérek, szeressétek egymást. Ez a mi parancsolatunk, hogy szeretjük egymást. És szokták azt mondani, én ezzel nem értek egyet, de más vetületével nagyon is, hogyha így szeretjük egymást, akkor meg lehet jobbítani az egész világot. A világot nem lehet megjobbítani, ezt felejtsük el. Itt nem lesz már szép új világ. Tehát ez Jézus megírta. Ennek a világnak a halálos ítélete itt van benne ebben a könyvben. Minél szebb és csillogóbb, annál rothadtabb belülről. Öcsém egy autószerelő, és amikor autót vettünk 6 évvel ezelőtt, megkérdeztem tőle, mégis tanácsolj, hogy milyen autót vegyünk. Megkérdezett több autószerelő barátját, azt mondták, hogy minimum legyen 7-8 éves. Hát mondom, miért öregebb autót vegyek, miért nem fiatalabbak? Hát minél újabbat gyártanak, annál rosszabb. Gyönyörűen néz ki, ki van vigszolva, meg ilyen elektromos berendezés, meg olyan kényelmi szolgáltatás, de egy nagy hulladék ócskavasból van összeállítva, csak szépen ki van csinosítva, hogy az embereket becsapják vele. Régit vegyél, azok még bírják a sapát, azokban van anyag. Ez a világ nem fog megváltozni, nem fogod tudni megváltoztatni sehogyan sem. De valamit meg tudsz változtatni. Amikor ez a szeretet rád árad, Krisztus keresztjéről, áthat téged, és te belőle kikívánkozik és kijön. És lesz, amit nem teszel meg, és lesz, amit megteszel, akkor meg fog változni három nagy terület. Az első lesz a gyülekezeted, a te gyülekezeted, ahova jársz. Meg fog változni az a gyülekezet. A gyülekezetnek újulni kell. A gyülekezetnek változni kell, a gyülekezetnek tisztulnia kell, a gyülekezet Krisztus teste. A gyülekezet tiszta kell, hogy legyen, nemes kell, hogy legyen, erős kell, hogy legyen. Ezért érdemes küzdeni, ebbe melléd áll az Úr, hogy az egész világot megváltsuk, az nem fog menni. Mert sokan vannak, akik a széles úton járnak, és az a veszedelembe vezet, és te nem fogod tudni feltartóztatni őket. De akiket Isten a gyülekezet vonzás körébe tesz, akiket vonz az Atya, azokat el tudod érni. És akik bent vannak már, azokat el tudod érni. Nálunk van egy kis imacsoport, tudom, hogy itt is működnek imacsoportok. És szoktunk összeadni egy kis pénzt. Tehát nem sokat, mert a gyülekezetbe visszük azt, de akik elevenebbek, pláne fiatalabbak, még összejövünk külön, személyes dolgokról beszélgetünk, imádkozunk egymásért, és gyűjtünk egy kis összeget, és mindig valami nemes célra odaadjuk. És fontolgattuk, egy pár napja volt ez, hogy hova adjuk azt a kis összeget, amit most majd kezdünk gyűjteni. Mi legyen a cél? Megneveztünk távoli családokat, távoli célokat, missziókat, 100 kilométerre tőlünk. Örültem, hogy a testvéreim ilyen találékonyak, még én is adtam alájuk a lovat, és akkor elmondtam, hogy van itt egy testvér közöttünk, aki tudom, hogy soha nem fogja azt kimondani, hogy nekem gyűjtsetek. De most szükséghelyzet lesz neki hamarosan. És gyűjtsünk neki. Egyetlen egy ember tiltakozott ez ellen, ő maga. Az összes többi azt mondta, igazad van Lajos testvér, neki fogunk gyűjteni. Soha annyi pénz nem jött össze egy gyűjtés alatt, mint akkor. Mi a belül valók, a testvérek miatt kell, hogy aggódjunk. Hányan imádkoznak közületek? Hányan ezek az imádkozók közül, hányan imádkoznak másoknak a megtéréséért? Nagyon jó, abban ne hagyjátok, de azt tudjátok, hogy Pál apostol azt mondja, imádkozzatok minden szentekért. Én a hívőkért imádkozom a legtöbbet. Imádkozom nem hívőkért is, nem hagyom abba, nehogy lecsökkenjen ez a mérték, de a hívőkért imádkozzatok háromszor annyit. Aki melletted ül a templompadban, akivel együtt jársz imádkozni, aki a te jó barátod, a te lelki társad, aki a hívő melletted, a te gyülekezetedben imádkoz, szeressétek egymást, meg fog épülni, meg fog erősödni a gyülekezet. Aztán meg fog erősödni, hogyha szeretsz, ha szereted az Urat, és legelted az ő bárányait, meg fog változni a te otthonod. Meg fog változni az otthonod. A házasság nagyon szép dolog, de nem az, aminek látszik, kedves fiatalok. Elmentem egy jegyes gondozásra, jegyes oktatásra. Első alkalomban azt mondja a mennyasszony, hát én most nagyon megijedtem. Mondom, akkor rendben van. Akkor amiatt én szolgálatom, jól elvégeztem. Szerettelek is volna megijeszteni. Hát én nem gondoltam, hogy ilyen a házasság, amit te mondasz. Hát azért mondom, hogy tudja. Ez egy olyan dolog, mint egy kazán. Erre mindig pakolni kell. Mikor elégett, amit rápakoltál, akkor aztán kihűl. És megint kell rá tenni. Menj haza és szeressed a te férjedet, a te feleségedet, a te gyermekeidet. Meg fog változni az otthoni légkör. Lehet, hogy te fogod a hátadon cipelni az egész családodat, a már idős szüleidet, vagy az unokáidat, és úgy érzed, hogy itt senki nem tud szeretni, csak én, de nem baj, ha így érzed. Én is éreztem már így. És szerintem az Úr Jézus a kereszten pontosan ugyanezt érezte. hát itt senki nem tud szeretni, csak én. Hát nekem kell ezt az egészet a vállaimon hordozni. Igen, neked kell, menjél, és ezeket a koszos, ezeket a büdös, ezeket a sebzett bárányokat cipeljed, legeltessed, etessed, bajlódjál velük. Ezt csinálta veled az Úr, és ragyogja tovább az ő szeretetének a fényét. És hogyha szeretni fogsz, végül megváltozik a te lelked magad. A te bensőd, arra vagyunk alkotva ugyanis, hogy szeressünk. Arra vagyunk alkotva, hogy szeressünk. És nem tudunk jól üzemelni, csak hogyha van bennünk szeretet. Természetesen kapnunk is kell. És hogyha te elkezdesz szeretni, és másokat is felmelegít a te fényed, és Isten meg tudja őket érinteni, belekerülünk egy áldott körfolyamba, amikor bennünket is szeretnek. És a mi lelkünk elkezd kivirágozni, a mi lelkünk elkezd a helyén lenni, mert mi szeretetre vagyunk teremtve. Ez a mi helyzetünk, sehogy máshogy nem működik az ember. Lehet tele a te zsebed pénzzel, a te bankszámlád pénzzel, a legszebb házad, legszebb feleséged, valami ott lesz a szívedben, ami azt mondja, hogy kevés. És még több pénzt szerzel, még több nőt szerzel, még nagyobb házat építesz, még újabb kocsit veszel, és mindig az lesz benne a szívedben, hogy kevés. És akkor elkezdesz szeretni, akkor azt mondja a szíved, ez jó, ez elég. Elég, ahogy téged szeret Krisztus, elég, ahogy te szereted őt, és hogy emiatt, mert őt szereted, tudsz szeretni másokat is. Kedves barátom, ez a szeretet vár rád. Ennek a sorozatnak a címe a rád váró szeretet. Mi adventünk, Isten adventje, a rád váró szeretet. Ez a szeretet vár rád. Ebbe a szeretet körfolyamba hív téged ma este is az Isten. Hát kérlek téged, az Isten szerelmére kérlek. Lépjél be ebbe a szeretet folyamba. Amen. Álljunk fel és imádságban szólítsuk meg a minket megszólító Istent. Mennyei édesapánk, köszönjük neked a te szeretetedet, amelyet ránk árasztasz. Köszönjük a te szeretetedet, amely a miénk. Köszönjük, hogy átforrósítja a lelkünket. Nem hagy minket érzéketlennek lenni, maradni. Nem hagy minket érintetlenül a te szeretetet, hanem buzdít, indít, parancsol, küld, mozgósít. Érezzük, hogy vannak dolgok, amiket nem kell többet tegyünk, és érezzük, hogy vannak dolgok, amiket fel kell vállaljunk ezután. Ó, Uram, kérlek, segíts most mindannyiunkat odaállni a te szeretetednek csodálatos világosságába, fényébe, melegébe, erejébe. Hadd hasson át minket a drága golgotai tűz, erő, áldás, kegyelem, Isten mérhetetlen gazdagsága, nem félig, nem csak egy részt, és nem is csak elsőként, hanem egyetlenként teljesen, Uram. És hadd áradjon rajtunk keresztül drága szereteted, Uram, testvéreink felé, fele barátaink felé, még ellenségeink felé is. Avass ma bennünket, kérünk, szeretetednek nagyköveteivé. Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet.